Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Vendégünk dr. Sükös Csaba, címzetes egyetemi tanár, tanszékvezető, ha jól tudom, és a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetemről jött, ott a nukleáris tanszéknek a vezetője?
Hát igen, az voltam addig, amíg nyugdíjba nem mentem. Most már nem vagyok az, úgyhogy...
Jó, akkor milyen nyugdíjasnak és mióta?
Hát most már harmadik éve vagyok nyugdíjas, úgyhogy... Ugye 68. évet töltöm be, és 65 éves kor után már nyugdíjba mentem.
Jó. A mai téma a megújuló energia, zöld energia, napenergia, szélenergia kontra atomerőmű. És mi itt előzetesen már beszélgettünk, és meg kell mondani, hogy nem vesztünk össze egymással. Ugyanis nagyon sok esetben a különböző médiákban ez a kétféle energiaforrás ez úgy jelenik meg, hogy mindig egymással szembe van állítva, mint hogyha valami feloldhatatlan konfliktus lenne közöttük, míg én úgy gondolom, hogy alapvetően, hogy melyik országban mit kéne ebből felhasználni, azt valahogy úgy kellene eldönteni, hogy milyen adottsága, milyen lehetősége van egy országnak. Ön mit gondol erről?
Hát igen, ez teljesen így van. Hát ugye az előzetes beszélgetésben is mondtam, hogy például Norvégiának egészen biztosan nem ajánlaná senki azt, aki kicsit is gondolkozik, hogy atomerőműveket építsen, mert Norvégiában olyan hatalmas mennyiségű vízenergia áll rendelkezésre, és ugye a vízi erőművekből nekik a villamosenergia készletüket, vagy villamosenergia szükségletüket tökéletesen fedezni tudják. Hasonlóan a helyzet a szélenergia kiaknázásában, azok az országok, ahol tengerpart van, hosszú tengerpart van, mint tudom én, Dánia vagy Németország, ugye az északi tengernél, hát ottan hatalmas szélerőmű parkokat lehet építeni, ahol a szélenergiát megfelelő módon ki lehet használni. De például Grönlandon nem tanácsolnám senkinek azt, hogy naperőműveket építsen, mert ott a napos óráknak a száma az kicsi. Hát a napenergiát azt elsősorban a déli államokban, déli országoknál, Afrikában, ilyen helyen célszerű kiaknázni. Tehát nem jó azt ezeket igazából szembeállítani egymással. Azon kívül a médiában nagyon sok és nagyon gyakorta hát megjelennek bizonyos szervezeteknek a kijelentései, amelyek hát hozzá nem értésről tanúskodnak. Hát például nagyon gyakran lehet hallani azt, hogy ahelyett, hogy atomerőművet építenénk, ahelyett burkoljuk be a házainkat szigetelőanyaggal, és akkor azzal mennyi energiát lehet spórolni. Hát persze, természetesen rengeteg hőenergiát lehet vele megspórolni. De Magyarországon a hőenergiát azt nem villanyból állítjuk általában elő, hanem földgázból. Tehát a házainkat azt földgázzal fűtjük, és nem villannyal fűtjük. Nagyon kevesen vannak olyanok, akik villannyal fűtenek. Tehát azért, mert a hőenergián spórolunk, attól még nem lesz több villany. Tehát ha villamos energia hiányzik, akkor ott nem segít a házaknak a beburkolása szigetelőanyaggal. Ez egy kicsit olyan, mintha mondjuk egy család azon panaszkodik, hogy éhezik, és hát van valamennyi pénze, és akkor valaki azt tanácsolná nekik, hogy vegyenek téli kabátot. Attól ugye nem fognak jól lakni, lehet, hogy kevésbé fognak fázni, de nem fognak jól lakni. Tehát nagyon fontos megkülönböztetni azt, hogy az energiának is különböző fajtái vannak. Van a villamos energia, van a hőenergia, van a mozgási energia, amit a mechanikai gépek, az autók és a többik használnak. Tehát ez egy eléggé komplex dolog. Az atomerőművek azok kifejezetten a villamos energia ellátásnak a biztosítására vannak, Tehát azokat nem érdemes összehasonlítani a házaknak a hőháztartásával, stb., mert az olyan, mint a körtét meg az almát hasonlítanánk össze. Igazából, ahol lehet, ott természetesen a megújulókat nagyon jó lenne használni, és nagyon jó is használni, de a megújulóknak a használata az nem tudja biztosítani az országnak a teljes villamosenergia igényét. Egyszerűen olyan okoknál fogva, hogy hát ugye mindenki tudja, hogy nem süt a nap, azt is mindenki tudja, hogy nem fúj mindig a szél, tehát amikor nem süt a nap, akkor is kell valami villamosenergiát használjuk, és amikor nem fúj a szél, akkor is. Ezeknek a megújulóknak Magyarországon a kihasználtsága az viszonylag alacsony. Ezt már tudjuk, mert léteznek ilyen erőműveink. Tehát van olyan naperőművünk, ami napenergiából villamosenergiát állít elő. Újszilvásnál létesült pár évvel ezelőtt ilyen, és most a...
Eszeged környékén
igen, van? Igen, télen. És most a Mátrai erőmű mellett is fog létesülni egy másik ilyen fotovoltaikus telep. És hát például az újszilvási erőműnek már megvannak az adatai, hogy milyen a villamos teljesítménye, mennyi energiát tud évente előállítani, és ha abból kiszámoljuk, akkor kiderül az, hogy az újszilvási erőmű az olyan, mintha az évnek csak a 13%-ában működne maximális teljesítménnyel. Ami ugye azt jelenti, hogy ha ezzel szeretnénk előállítani az ország teljes villamos energiáját, vagy ilyenekkel szeretnénk előállítani, hát akkor persze nagyon sok ilyet kéne építeni, de ha ilyeneket építenénk, akkor a megtermelt energiának a 87%-át azt el kéne tárolni arra az időre, amikor nem süt a nap, ugye? Mert csak az időnek csak a 13%-ában használjuk ki az ő általuk termelt energiát, vagy akkor tud ő energiát termelni az adott teljesítménnyel. Tehát akkor az időt 87%-ában valami más kellene. Tehát akkor kellenének olyan óriási kapacitású tározós erőművek, amelyekre ugyancsak nincsenek meg a földrajzi adottságaink.
Ez mi lenne? Mert tehát energiát úgy tudom nem lehet tárolni.
Hát villamos energia formájában nem lehet tárolni. Elvileg ugye kis mennyiségben, kémiai energia formájában lehet, így működnek az különböző elemek, vagy akkumulátorok, egyebek, de ezt ilyen óriási mennyiségben ezt nem lehet csinálni. Az egyedüli jelenleg ismert tározási mód az úgynevezett szivattyús tározós erőművek. Ezek úgy működnek, hogy ehhez kell lényegében kettő darab víztartály. Az egyik az lehet egy természetes víz, mondjuk folyó, vagy tó, vagy ilyesmi, és a másik víztartály pedig egy magas hegyen kialakított völgyzárógáttal kialakított felső víztartály. Na most, amikor többletenergiánk van, akkor az alsó víztartályból felszivattyúzzuk a vizet a felsőbe, és akkor igazából a víznek a helyzeti energiája formájába tároljuk el az energiát, és amikor pedig energia hiány van, akkor meg a felső víztartályból leeresztjük a vizet az alsóba, és azzal turbinákat és generátorokat hajtunk meg, és azzal visszakapjuk a villanyt. Na most egy ilyen ciklusnak a hatásfoka az olyan körülbelül 70%, vagyis a betáplált energiának körülbelül a 30%-a az veszteség, tehát egyrészt annyival többet is kell betáplálni, másrészt pedig ahhoz, hogy nagy mennyiségű energiát lehessen így eltárolni, ahhoz magas hegyek kellenek és nagy völgyek, amivel sok vizet el lehet rakni. Hát Magyarországon olyan nagyon magas hegyek nincsenek, hát magas hegyek vannak Ausztriában, meg vannak Szlovákiában, ugye a Tátra és egyébek, tehát ott vannak is ilyen víztározós, ilyen tározós erőművek. Hát például az Ausztriában ezért tudnak nagyon viszonylag sok energiát, vagy viszonylag nagy hányadát a villamos energiának megújulókból, szélerőművekből előállítani. Mert ott el tudják az energiát tárolni ilyen tározós erőművekbe. Hozzánk legközelebb a Vág mellett van egy ilyen tározós erőmű Szlovákiában.
A 70%-os megtérülés az jónak mondható?
Hát a 70%-os megtérülés, hát attól függ, hogy mihez hasonlítjuk. Ugye hát ez az egy, amikor arról beszélünk, hogy egy országnak a villamosenergia igénye, akkor annak a 30%-a, az ami veszteség, az óriási. Hát jelenleg az ország villamosenergiájának kb. A 30%-át importból vagyunk kénytelenek fedezni, mert a hazai erőműveink egy része az már annyira elavult, hogy nagyon drágán állítják elő a villanyt, és azért az import az olcsóbb. Másrésztről pedig ezeknek az erőműveknek egy részét már le is kell állítani. Tehát az elkövetkezendő években úgy néz ki, hogy mindenképpen szükséges viszonylag nagy erőmű kapacitásnak az építése, tehát mert egyébként nagyon komoly villamos energia hiány lesz Magyarországon.
Tehát akkor ami a Bakonyban van, vagy a Mátrában, ezek amik elavultak?
Igen. Ezek a hagyományos széntüzelésű, olajtüzelésű erőművek, ezek már nem felelnek meg a követelményeknek. Tehát a jövő évek során is ezeknek egy jelentős részét le kell majd állítani.
Hogyha Magyarországot nézzük, akkor ugye szó esett arról, hogy Szeged környékén, ahol az évi napsütéses órák száma az körülbelül 2000, uh-huh. ugyanez Görögország tengerparti részén körülbelül 3000 óra,
igen.
egy kicsit délebbre meg 3500, mondjuk Krétán. Tehát akkor azt lehet mondani, hogy Magyarországon, hogy nem nagyon érdemes napkollektorokat üzembe helyezni. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy Németország ugye ez meg még északabbra van. Viszont a Dunántúlon elég sok szélerőmű van. Ezeket kik készítették, kik üzemeltetik, és hogyan működik? Illetve azt is szeretném kérdezni, hogy hogy működik akár a napelemes megoldás, akár a szélerőmű, tehát hogy egy kicsit úgy értsük.
Ugye egyrészt meg kell különböztessük a napkollektorokat és a napelemes erőműveket. Na most a napkollektorok azok igazából a napnak a hőjét hasznosítják, és azokat a házakra nagyon jó lenne fölrakni, mert azok valóban a melegvíz szolgáltatást, a fűtés kiegészítést, ilyesmit, azt elő tudnák valóban segíteni, és ezzel a hazai hőenergia felhasználáshoz jelentős hozzájárulást tudnának adni. Tehát itt most akkor nem a villamos energiáról beszélünk, hanem a hőről beszélünk, amikor napkollektorokról beszélünk, azok nem állítanak elő villanyt, hanem azok egy ilyen folyadékot melegítenek föl a nap melegével, ami aztán utána egy hőcserélőn keresztül a vizet melegíti, és azt a vizet aztán lehet vagy a háznak a fűtésére használni, vagy pedig hát ugye a melegvízre, mosakodásra, fürdésre, stb. Tehát ezek a napkollektorok. Amiről én az előbb beszéltem, igazából az, ami ugye mondjuk az atomerőművel valamilyen értelemben hát konkurens, vagy hát mellettelenő, az villamos energiát állít elő, az egy félvezető elemekből álló lemez lényegében, amely olyan, mint egy ilyen elem, tehát egy elem, ami a fény, a napsugárzás hatására villanyáramot állít elő közvetlenül, tehát ez egy félvezető darabka. Jelenleg eléggé kicsi a hatásfoka ennek, tehát a ráeső energiának körülbelül a 10%-ából tud villamos energiát csinálni mindössze. Vannak olyan vannak olyan laboratóriumi darabok már, de azok még nem kerültek gyártásra, tehát még nincsen ipari alkalmazás, amely ennek már a dupláját tudja, tehát ami már 20%-os hatásfokú. És azt azért hozzá kell tenni, hogy ezeknek az előállítása az eléggé környezetszennyező. Mert ezek a félvezető tábláknak az előállításához olyan vegyszerek és olyan ipari folyamatok szükségesek, amelyek környezetszennyezők. Jó, vannak, akik erre megvonják a vállukat, hogy nem itt állítják elő Magyarországon, hanem Kínában állítják elő a legnagyobb részüket. Tehát, és hát a környezetszennyezés az ott történik. De hát én úgy gondolom azért, ha globálisan gondolkozunk, akkor azért az sem mindegy, hogy a világnak azon a részén hogyan szennyezik a környezetet. A másik dolog ezekkel, hogy a jelenlegi technológiai fejlettség mellett ezek a napelemek, ezek körülbelül 20 év alatt tönkre mennek. Tehát körülbelül 20 éves az üzemidejük, azok utána le kell cserélni. És a harmadik dolog, amit jelenleg még mondani lehet, hogy ezek sokkal drágábbak, az ezzel előállított energia, villamos energia, mint mondjuk az atomerőmű. Ugye mondtam, hogy Újszilváson már létesítettek egy ilyen napelem telepet, ennek 400 kW a teljesítménye, a maximális teljesítménye, és azt is tudjuk, hogy mennyibe került ennek az előállítása. Ennek az előállítása azonnal megnézem az adataimba. Ennek az előállítási költsége, itt van, azt mondja 618,5 millió forint volt ennek az újszilvási naperőműnek, 400 kW a teljesítménye. És az évente általa előállított energia az 630 megawatt óra egy évben. Na most, hogyha az ember összehasonlítja azzal, hogy a paksi atomerőmű 15.685 gigawatt óra energiát állít elő, akkor kiderül, hogy ilyen újszilvási típusú, újszilvási nagyságú erőműből kellene körülbelül 25 ezer darab az országban. Ahhoz, hogy ugyanazt az energiát elő tudjuk vele állítani, mint amit a paksi atomerőmű állít elő. Na mostan ez a 25 ezer darab ilyen újszilvási naperőműnek az létesítési költségét is ki lehet számítani, ha tudjuk egyét, ugye? Ezt mondtam, hogy mennyibe került. Akkor ezt meg kell szorozni 25 ezer, és akkor az kiderül, hogy ennek a létesítési költség az 15.400 milliárd forint lenne. 15.000 milliárd forint. Na most, tehát ennek ezért az ilyen nap elemes villamos energia termelésnek a létesítési költség az jelenleg óriási. Ugye különböző becslések szerint az két új paksi blokk az valahol 3000 és 5000 milliárd forint között van, de ha most, az is egy óriási nagy pénz természetesen, de ha ezt most naperőművel szeretnénk megvalósítani ugyanazt az energiát, akkor az ötször annyiba kerül. Ötször annyiba kerülne maga a beruházás, és ebben még nincs benne a tározós erőműnek a létesítése, ugye, mert azt az által megtermelt energiának a nagy részét, azt még el is kéne tározni arra az időre, mint amikor nem működik. Hasonló dolgot lehet csinálni a szélerőművekkel is. Ugye a Moson-Szolnoki szélerőműparknak is ismeretesek az adatai. Ott egy kicsit jobb a kihasználtság, ott azoknak a szélerőműveknek a teljesítménye, meg az általuk megtermelt energiából azt lehet mondani, hogy nagyjából a kihasználtságuk 20%. Tehát az idő 20%-ában annyi energiát állítanak elő, mintha az idő 20%-ába termelnének maximális teljesítményen. De ha megnézi az ember a Magyar Villamos Energia Irányító Központnak a honlapján, hogy milyen volt ezeknek a szélerőműveknek a teljesítménye, akkor egy rettenetesen ingadozó ábrát talál, ami a nullától a maximumig folyamatosan ingadozik. Tehát ez azt jelenti, hogy nem lehet egy folyamatos energiatermelést ezektől az erőművektől elvárni. Egy ilyen ingadozás persze beépíthető a villamos energia rendszerbe, akkor, hogyha az általuk előállított villamos energia nem túl nagy hányad. Tehát, hogyha a villamos energiának a 10-15-20%-a ingadozik csak ilyen nagyon, akkor is a 80%-a stabil, azt a villamos energia rendszer elbírja. De olyat, hogy a villamos energia rendszernek az 50%-a ilyen hatalmas ingadozásokat mutasson, vagy ne egy Isten 80%-a, azt nem lehet. Azt nem bírja el a rendszer. Tehát ezért mondjuk azt, hogy a villamos energia rendszert úgy kell megtervezni, és a jövőbe is úgy kell, hogy legyen egy jelentős hányada az, ami kiszámíthatóan egyenletesen alaperőműként üzemel, és természetesen kisegítésnek be kell jöjjenek ezek a megújulók, amik hát ingadoznak, de nem, ezek nem képviselhetnek túl nagy hányadot, mert azt nem bírja el a villamos energiarendszer.
Akkor még hagyd kérdezzem ide a zöld energiát, tehát hogy különböző növények, stb. Igen. Azt összepréselik, akkor az, gondolom az még kevésbé hatékonyabb, mint az eddigiek.
Na most ez az úgynevezett bioenergia, vagy igen, ugye ebben az elképzelés, hogy ez tulajdonképpen nem terheli a környezetet a szén további üvegházgázokkal, mert hiszen mindig csak annyit használunk föl, mint amennyi újra megterem. Tehát, de azért ezt a bioenergiát is azért tessék azt elképzelni, hogy mondjuk egyszer csak hirtelen kivágjuk az összes erdőt és eltüzeljük, és abból állítunk elő energiát, akkor az természetesen ugye az akkor jelentős széndioxid kibocsátással jár, mert ha az összes erdőt kivágtuk, akkor az esetleg csak 100 év múlva termelődik újra, tehát úgyhogy az addigra. Tehát itt is azért óvatosan kell ezzel bánni, és hát ezeknek a hatásfoka, én beszélgettem akadémikusokkal is, akik ebben a kérdésben igazán járatosak, és ők azt mondták, hogy a napenergia kihasználásának a leggazdaságosabb formája még mindig az, hogyha a szántóföldeinken nem ilyen bioenergiának megfelelő növényeket, hanem inkább búzát meg élelmiszert termelünk, mert az sokkal jobb áron el lehet adni, mint amit hát ezekből a dolgokból csinálunk. Nyilvánvalóan ez is egy szelete a megújuló energiának, és nyilvánvalóan a hulladékokat, amik különböző ipari folyamatokból jönnek, azokat el lehet égetni, és azokat föl lehet használni energiatermelésre, de azt, hogy most az országnak a termőterületének egy jelentős részét arra fordítsuk, hogy ilyen növényeket termesszünk, az jelenleg nem éri meg.
Jó, akkor kérdezzetek.
Nagyon-nagyon régen, még akkor láttam talán, találkoztam egy olyan gondolattal, hogy a nap energiáját úgy próbálták meg hasznosítani, hogy valamiféle tükörrendszerrel, mint egy parabola összegyűjtötték a napenergiát, és egy központi helyen pedig azt gőzzé, valamint árammá alakították át. Ez csak egy kísérlet, vagy valóban megtörtént dolog?
Igen, ez valóban megtörtént, ez mondjuk olyan helyeken jó ezt alkalmazni, ahol tényleg sok a napsütés. Spanyolországban van ilyen naperőmű, tehát igazából ez egy hatalmas nagy parabolatükör, ráadásul olyan, olyan, hogy ennek a parabola tükröt számítógép vezérelt, tehát ez rengeteg tükörből áll, és ezeket a tükröket számítógéppel vezérelve tudják mozgatni, hogy ahogy megy a nap, mindig ugyanoda fókuszáljon. Tehát mindig ugyanegy ilyen központi tartályra fókuszáljon. Ez működik, ennek a hatásfoka nem túl jó, mert hát sajnos ugye amikor nem közvetlenül állítjuk elő a villamos energiát, akkor mondjuk generátorra vagy ilyesmi, akkor ennek a hatásfoka az nem olyan nagyon jó. Viszont ezzel viszont ahhoz, hogy nagyon sok energiát elő lehessen állítani, ahhoz nagyon nagy felület kell, mert a napból jövő energia az eléggé híg. Tehát viszonylag nagy felületről kell összegyűjteni. Ez az egyik baj. Ha pedig ilyen, tehát ott igazából egy ilyen, majdnem egy ilyen völgyben van borítva tükrökkel. Na most ez azért nem igazából környezetbarát, mert madarak megégnek. Tehát oda repülnek ezeknek a tükröknek hát nem a fókuszában, de nem tud berepülni, de viszont már máshol is, már a fókuszon kívül is olyan energia koncentráció van ott, hogy egyszerűen a madár egyrészt magától a fénytől elveszíti a tájékozódó képességét, és megvakul, és belezuhan ebbe az egészbe. Tehát ezek az élő világra, a madár világra nagyon veszélyesek. Tehát ez létezik, ilyen csinálnak ilyeneket, de ott éri meg, ahol nagyon nagy a napos óráknak a száma egyrésztről, és másrésztről pedig hát nem is olyan nagyon környezetbarát.
Pedig azt gondoltam, hogy ez így egy olyan koncentrátum, ami felülmúlhatatlan.
Nem.
Ezek szerint nem. A másik kérdésem pedig az, hogy áramvezetéktől távoli település, egyedi település, tanya.
Igen.
Áramellátását egy szélkerékkel, egy szél erőművel, illetve hát az nem is erőművel, egy egyedi generátor, ha rajta van egy ilyen szélkeréken, az megoldható, és mekkora áramot lehet így maximum, mert ugye a háztartási gépeknek ismerjük a feszültségigényét, tehát azt az áramot lehet-e ilyen mértékben előállítani és üzemeltetni mondjuk.
Természetesen lehet, vannak is rá megoldások. Lényegében szélkereket azt kilovattos teljesítménytől egészen 100 megawattos teljesítményekig lehet. Tehát ezek a nagy, amit a németek is építenek, ezek vannak olyan generátorok, amik már megawattos teljesítményűek, tehát milliówattos teljesítményűek, tehát ezek vannak. Egy tanyának nyilván nincsen szüksége ilyenre, egy tanyának, attól függ persze, hogy ott a tanyán milyen állattenyésztési, meg mezőgazdasági gépek, meg egyebeknek az üzemeltetésére is szükség van, de hát ott olyan az a néhányszor 10 kW az már általában megfelelő. De a probléma ott is az, hogy a szél nem mindig fúj, tehát az, amikor fúj a szél, akkor van villany a szélkerékből, amikor nem fúj a szél, akkor nincs villany a szélkerékből. Na most hát ilyen mennyiségben még hát valamilyen akkumulátorteleppel esetleg áthidalható, vagy esetleg úgy áthidalható ez a dolog, hogy egy valamilyen agregáttal, tehát egy motoros generátorral, amikor nem fúj a szél, akkor ezt meg tudják oldani, és hát akkor a szélenergia az úgymond besegít. De azt szeretném hangoztatni, hogy arra alapozni nem, tehát úgy alapozni, hogy csak arra, az nem lehet. Tehát a szél az sajnos kiszámíthatatlan, főleg itt Magyarországon. Még a tengereknél is, még ott is ugye a különböző ciklon, anticiklonok, egyebek, amik jönnek, mennek, ott is azért a szél erőssége, meg egyáltalán az változó, de mondjuk ott azért sokkal több a szeles órák száma, meg a szélnek bizonyos sebességtartományba is kell esni ahhoz, hogy ezek a szélkerekek jól működjenek.
Igen, mert tudom, hogy 70-75 km felett ki is kapcsolják
így van,
őket.
Így van, így van, így van.
Én azt szeretném megkérdezni, hogy igaz, hogy csak elég a végét hallottam a rádióban, hogy Galga Hévízen, hogy az egész települése, vagy csak a településnek egy része teljesen megújuló energiával van ellátva. Ez akkor a polgármester nyilatkozta ezt, de hát nem tudom erről mit tetszik tudni mondani, vagy egyáltalán tetszik-e tudni róla valami.
Mi az, hogy megújuló energia egyáltalán?
Hát ugyan, hát akkor kezdjük először a megújuló energiával. Ugye a megújuló energia az, na, kezdjük fordítva, mi az, ami nem megújuló. Az a nem megújuló energia, amit valahonnan a földből szerzünk, ami a földnek egy kincse, amit mondjuk ilyen a szén, vagy a kőolaj, amit ha elégetünk és abból energiát csinálunk, akkor az nem újul meg, mert akkor az a szén elmész, az a széndioxiddá válik. Az a szén az valamikor sok száz millió év alatt gyűlt össze a föld belsejében, tehát igazából mi most néhányszor tíz év alatt elégetjük, vagy esetleg száz év alatt elégetjük azt a ásványi kincset, ami sok száz millió, vagy esetleg milliárd év alatt gyűlt össze a föld belsejében. Ugyancsak a kőolajjal, meg a földgázzal ugyanez a helyzet. Úgyhogy ezek a nem megújuló dolgok. Hasonlóan nem megújuló az urán például, ami a föld keletkezésekor, amikor a föld anyaga keletkezett, akkor jött létre, valószínűleg egy csillagkatasztrófa következtében, egy ilyen szupernova robbanáskor, az nem megújuló, hogyha mi azt széthasítjuk, mert az egy idő után elfogy, és akkor annak vége van. Ugyanígy egy idő után a szén is elfogy, ha mindent kibányáztunk, vagy az olaj, vagy a földgáz is, és az elfogy, és akkor ezekre egyébként olyan előrejelzések vannak, hogy a kőolaj meg a földgáz az valószínűleg ebben az évszázadban el fog fogyni. Tehát ezekre nem megújulok. Ami nem ilyen, hogy nem fogy el, azok az úgynevezett megújuló energiák, hát ilyen például a napenergia, azért mert hogy azt abból villanyt csinálunk, vagy felhasználjuk, attól a nap nem fog kevésbé sütni, tehát az nem fogy el. Ilyen megújuló energia, szélenergia, ugye azért, mert forognak azok a kerekek, ezért nem fog kevesebb szél, és nem fogy el a szél. Ugye hát azt is lényegében azt a napnak a sugárzása hajtja végül is ezeket az atmoszférikus jelenségeket. És ilyen értelemben megújuló energia az előbb említett biomassa, ami ha csak annyit égetünk el egy évben, amennyi egy év alatt újra termelődik a fák meg növényzetből, akkor az is megújuló, mert hiszen az mindig újra termelődik, tehát azt a természet azt újra termeli, csak azt vigyázni kell, hogy nem, ott se szabad többet elégetni, mert akkor az már nem lesz megújuló. Tehát igazából ezek a megújulók. Na most, mint mondtam, hát azt most én nem tudom, hogy Galvahévízen mennyire tudják, ezt én nem hallottam ezt a hírt a rádióban, hogy mennyire teljes egészében megújulóra, de hát nyilván ők használnak napenergiát, például napenergiát használnak, lehet használni a melegvíz előállítására. Ezekre az előbb említett napkollektor, nem feltétlenül kell villanyt csinálni belőle, hanem a napkollektor, tehát hogyha, és azt meg lehet csinálni, hogy ha nappal süt a nap, akkor éjszakára azt egy ilyen jó hőszigetelt tartályban meleg vizet el lehet tárolni, és hát akkor azzal ugye a házak a meleg vízellátásokat, vagy télen akár a fűtés kiegészítést, vagy fűtés kisegítést, azt lehet. Tehát elvileg ilyet lehet természetesen csinálni. A kérdés persze az, hogy egy ilyennek a beruházása az mennyibe kerül. Mint ahogy mondtam, ugye nap erőművel is, ilyen napelemekkel is meg lehetne oldani az ország villanyenergia ellátását, de az óriási összegeket jelentene. Jelenleg a jelenlegi árak mellett az előbb említett 15 000 milliárd forint lenne, és még abban nem lenne benne az energiatárolás. Tehát ez igazából csak pénzkérdése a dolog. Jelenleg úgy néz ki, hogy például ha valakinek van egy családi háza, akkor egy ilyen napkollektoros rendszernek a megépítése az olyan 1,5-2 millió forintba kerül, és hát ennek a bekerülési költsége az a fűtés számlán ez olyan durván 10-15 év alatt érül meg. Tehát ez körülbelül úgy néz ki, hogy annyit lehet spórolni évente a fűtés költségén ezeknek a napkollektoros rendszereknek a segítségével, hogy 10-15 év alatt térüljön meg ez az összeg. Hát,
és 20 év múlva meg le kell cserélni, ugye?
Körülbelül 20 év múlva le kell cserélni. Tehát
nagyon előrébb nincsen.
Tehát sokkal előrébb nincsen. Hát van aki ezt úgy érzi, hogy ez neki megéri, van aki meg úgy, de általában ez most jelenleg nincs még nagyon elterjedve.
A vízi erőművek, amik energiát, tehát volt egy időben, hogy paks legyen, vagy vízi erőművel fejlesztenek áramot, ez tulajdonképpen melyik a praktikusabb, vagy...
Hát ha lehet vízi erőművel nagy energiát előállítani, akkor a vízi erőmű az jobb, az olcsóbb, az is megújuló, tehát ott sincs ilyen. Nem bocsát ki semmilyen, tehát nem környezetszennyező, mert nem bocsát ki semmilyen üvegházhatású gázt. Tehát ha lehetne vízi erőművet építeni, az ilyen szempontból az nagyon jó lenne. Na de Magyarország az egy olyan ország, ahol nagyon sok az alföld, lapos.
Épp ott van ugye a vízi erőmű.
Tehát a lapos terület. Vízi erőművel ott lehet jó és sok energiát létrehozni, ahol a víznek már magának sok energiája van, tehát nagy folyó, de meredek, tehát hegyeken ömlik le a víz, és ott a hegyekről leömlő víznek van nagy energiája, és abból lehet egy energiát csinálni. Tehát ilyet például az osztrákok nagyon jól ki tudnak használni, mert ugye ott vannak az Alpok, meg az előbb említettem, hogy Norvégiának a villamos energiájának az igen-igen nagy hányadát, ha most pontos számot nem tudok mondani, de biztosan 80% fölött van, hogy az vízi energiából állítják elő. Például a Bős-Nagymarosi vízi erőműnek a megépítése, az szó nincs róla, hogy ki tudná váltani Paksot, mert az a ország villamos energiájának mindössze 5%-át tudta volna előállítani. Tehát az 5%-ot állított volna elő. Paks pedig 2014-ben, tehát a tavalyi évben 53,6%-ot állított elő. Tehát magyarul minden második villanykörte az egy paksi árammal működött. Tehát vízi erőművel, hát ugye a Bős-Nagymarosi lett volna, a Nagymarosi vízi erőmű lett volna a legnagyobb vízi erőművünk. Ugye van Tiszalöknél is, meg vannak még kisebbek, de az lett volna a legnagyobb, de az is csak az ország villanyának az 5%-át állította volna villanos teljesítményének. Úgyhogy az Magyarország az ilyen szempontból földrajzi adottságai nem jók a vízi erőművekre. És hát azt is tudjuk, hogy ugye a Nagymarosi erőműnek komoly környezeti hatásai lettek volna, mert vissza kellett volna duzzasztani a Dunát nagyon, és akkor az ott a Mosoni, meg a
Csallóköz
és egyebeknél ez komoly problémák.
Egyébként most több helyen is hallottam, hogy előbb-utóbb meg fogják építeni, mert hogy a Dunát muszáj lesz duzzasztani, részint a közlekedés miatt, meg részint, hogy a bizonyos helyeken annyira elmossa a partot, ugye, például volt ez a galőzfalomlások, hogy végül is idővel mégiscsak meg lesz.
Annak idején, amikor ez egy ilyen nagy vita kérdés volt, akkor én úgy tudom, hogy a vízügyes szakemberek azt mondták, hogy elsősorban közlekedési okok miatt akarták megépíteni, azért, hogy a Duna-Rajna végig hajózható legyen megfelelő méretű hajók számára. És az, hogy ottan egy még mellesleg lett volna egy energiatermelési lehetőség, az csak egy melléktermék. Az csak egy melléktermék lett volna, de hát akkor a társadalmi vitában valahogy ez jött ki nagyon, hogy ottan most egy erőművet akarnak építeni, és hogy ennek milyen környezeti hatásai vannak, annak ellenére, hogy csak 5% energiát ad, és hát az igazából nem éri meg.
Most ugye az előzetesen ugye felvázolta, hogy, és meg is tudtuk egyezni benne, nem léteznek csodák, hogy mindenből épp annyit kell felhasználni, amennyit lehet, vagy épp megéri, hogy tehát Magyarországon mindenféleképpen szükség van, és nem lehet megkerülni az atomerőművet. Most itt egy következő kérdés, hogy egyáltalán el lehetett azon gondolkozni, hogy a további fejlesztés azt az oroszoktól kérjük, vagy esetleg más országoktól, ugye itt az atomerőműveknél is van különböző generáció, most talán a legújabb a 3-as, és a 4-es az talán a tóriummal működő lehetne. Tehát volt-e itt ön szerint a magyar politikának valamilyen lehetősége, hogy válaszol, vagy teljesen egyértelmű volt ilyen, olyan és amolyan okokból, hogy az oroszokat kell erre felkérni?
Hát ugye itt olyan, igen, nagyon jól mondta, hogy vannak a reaktoroknak a generációi. Az első generációs reaktorokat, azokat már lényegében leállították és leszerelték, ezek ugye az 1970-es évekig működtek. Most a második generációsok működnek most jelenleg, tehát a paksiak is azok ilyen úgynevezett második generációs erőművek, és amit most a piacon lehet kapni, ezek a harmadik generációs, még továbbfejlesztett atomerőművek, és hát valóban úgy volt, tehát az volt az elképzelés, hogy ilyen tender lesz majd kiírva, tehát igazából tendert szerettünk volna, vagy hát kezdetben az volt az elképzelés, hogy majd ki lesz írva egy tender. Lényegében 5 atomerőmű típus jött szóba, hogy kik jöhetnek szóba ezzel a tenderrel. Az egyik ugye ez az orosz atomerőmű típus, ez az AES 2006-os. Aztán volt egy amerikai, az AP-1000-es Westinghouse gyártmányú. Akkor szóba jöhetett egy dél-koreai, az APR-1400-as, az egy KEPCO gyártmányú. Szóba jött egy francia-japán konzorcium által előállított, ugyancsak egy ilyen, az ATMEA 1-es atomerőmű típus, és szóba jött egy francia-német fejlesztés, az európai nyomott vizes atomerőmű. Tehát ez az öt cég, illetve a típus jött szóba, amivel a szakemberek számoltak, hogy majd a tender kiíráson lényegében ezeket fogják meghívni, hogy adjanak ajánlatokat. Tulajdonképpen a szakmát is kicsit meglepetésként érte az a bejelentés, hogy a kormány megállapodott az oroszokkal, de valószínűleg ezek úgy történnek, ezek a megállapodások, hogy gondolom, hogy folytak háttértárgyalások ezekkel a cégekkel. Azt, hogy a franciákkal folyt, azt tudjuk, hogy a franciákkal folytak háttértárgyalások, gondolom, hát nyilván az oroszokkal is folytak, úgyhogy valószínűleg ez úgy történt, hogy a háttértárgyalások során a kormány egy olyan kedvező gazdasági ajánlatot kapott az oroszoktól, hogy végül is aztán úgy gondolták, hogy eltekintenek a tendertől, hanem hát a háttértárgyalások eredményei alapján választották ki ezt. Ez valószínűleg egy politikai döntés volt, ebbe szakemberként én nem tudok beleszólni. Ez az öt, mindaz öt, amit én elsoroltam, tehát mindaz öt atomerőmű típus, ugyan műszakilag különbözőek, de lényegében minden öt harmadik generációs, és a biztonsági mutatóik, meg a teljesítményük és egyebeknek a tekintetében lényegében bármelyik megfelelt volna a két, tehát a jelenlegi atomerőművi kapacitásnak a pótlására.
Mert hát ez amit majd az oroszok fognak építeni, ez is harmadik generációs
Ez is harmadik generációs atomerőmű. Igen, ez egy 1200 megawattos, tehát egy-egy blokk az 1200 megawattos, harmadik generációs. Ez olyan blokk, hogy olyan burkolata, olyan konténmentje van, amely repülőgép rázuhanása ellen védett, olyan földrengésre méretezték, olyan vízszintes gyorsulásra méretezték, hogy amit ki kell neki bírni, ami akkora, mint amit Fukushimába volt az a hatalmas nagy földrengés, tehát azt ki kell neki bírni, ki kell neki bírni a legkülönbözőbb környezeti behatásokat, ki kell neki bírni azt, hogyha egy terrorista csapat a konténment mellett egy hagyományos bombát felrobbant, akkor sem szabad a reaktornak megsérülnie, és így tovább. Tehát ezek olyan biztonsági berendezések és olyan biztonsági filozófiával épültek, olyan követelményeket támasztottunk az oroszok számára, amelyeket ez a típus ezt tudni fogja.
De ez a harmadik generációs nem csak ezt a biztonsági előírások sorát jelenti, hanem technikailag is.
Természetesen ez műszakilag is egy csomó minden már be van építve, tehát az eddigi reaktor baleseteknek a tapasztalatai, azok bele vannak már ezekbe a harmadik generációsokba építve. Tehát ez azt jelenti, hogy ezeknek a meghibásodási valószínűsége, és főleg a súlyos baleseteknek a valószínűsége, az még az eddigieknél is sokkal, de sokkal kisebb. Tehát ezek nagyon, nagyon modern és nagyon, nagyon komoly berendezések, úgyhogy... Ugye a paksi telephelyen cunamitól nem kell tartani, de például lehet tartani árvíztől, talaj megfolyósodástól és egyéb ilyen dolgoktól, tehát...
Mert hogy a löszös talaj megfolyik,
így van, igen. Tehát ilyesmitől is lehet tartani. Nagyon komoly hát kockázatelemzések folynak és folytak annak érdekében, hogy a szóba jöhető természeti katasztrófákat figyelembe vegyék, és hogy a ténylegesen ezek a blokkok olyanok legyenek, amelyek ezeknek ellenállnak, tornádónak ellen kell állni, villámcsapásnak, minden. Szóval lehetne sorolni órákon keresztül. Körülbelül 6000, tehát a magyar fél az körülbelül 6000 különböző kritériumot támasztott az oroszokkal szemben, aminek meg kell felelni.
És hát a kiégett uránnak a tárolás is gondolom.
Hát a kiégett fűtőelemeknek a tárolása, igen, az egy lényegében három vagy esetleg négy lépcsős folyamat. Ugye azt tudni kell, hogy amikor a fűtőelemek kiégtek, vagy hát szóval azok nem égtek igazából, a szószoros értelmében nem
kimerültek,
nem lángolnak ezek, hanem hát amikor elfogy belőlük az urán 235-ös bizonyos mértékig, és akkor már nem tudnak tovább láncreakcióban részt venni, akkor ezek még rettetesen radioaktívak. Na most ez a radioaktivitás még hőt fejleszt, és ezért ezeket a fűtőelemeket hűteni kell jó néhány évig, tehát 4-5 évig, ezért ezt általában a reaktor mellett egy ilyen úgynevezett pihentető medencében víz alatt tárolják, és hát a vizet azt ugye folyamatosan hűteni kell egy hűtőkörrel, és onnan és elviszik ezt a radioaktivitás által termelt hőt. Jó néhány év, ez az első, a kiégett fűtőelemeknek ez az első kezelésének, ez az első fokozata. Akkor ezt követően, jó néhány év után már a radioaktív elemek annyira lebomlottak, hogy az általa termelt hő már olyan kis mennyiségű, hogy ezt már nem muszáj vízzel hűteni, ezt már lehet levegővel is hűteni. Tehát ezt már, és akkor ilyenkor már kiveszik ezeket a fűtőelemeket a medencéből, és egy olyan helyre viszik, ahol levegővel lehet ezeket hűteni, légáramlattal.
Tehát ezek ilyen 60-70 fokra
melegszenek? Igen, tehát ez, igen.
Hát és az előzőnél ott hány fokon?
Hát ott sem melegszik jobban, mert a vízben van.
Jó, de víz nélkül?
Víz nélkül megolvadna, szétolvadna. Hát ugye ez történt 2003-ban, amikor egy tisztítási folyamat során víz nélkül maradtak a fűtőelemek.
Hát akkor ez, mit tudom én, 1000 fokot jelenthet?
Biztos, igen. Tehát ha rögtön azután, hogy kiveszik a reaktorból, víz nélkül marad egy pár napig, akkor meg ez történt Fukushimában is például.
Ott is,
hát nem tudták hűteni, mert nem volt villanyáram. És tehát a második fokozat az, amikor levegővel már lehet hűteni. Erre készült Pakson egy úgynevezett kiégett kazetták átmeneti tárolója, vagy rövidítve KKAT. Ez egy épület, ami a paksi telephelyen van. Angolok építették, és itt tulajdonképpen a kiégett fűtőelemeknek ezen a második funkcióját, vagy második fázisában ott vannak, és ez körülbelül 50 évig ott vannak, amíg tovább csökken az aktivitásuk, és a végén már tulajdonképpen levegőhűtésre sincs szükségük, mert már olyan kevés hőt termelnek, hogy már erre sincs szükség.
De még sugároznak.
Hát sugároznak. És akkor igazából innentől kezdve két lehetőség van erre az egészre. Az egyik lehetőség az, hogy visszakerülnek egy úgynevezett reprocesszáló üzembe, ahol fölvágják őket darabokra, feloldják mindenféle. Tehát ez egy sugárzó laboratóriumban, tehát sugárzásos laboratóriumban, és kiszedik, kivonják belőlük azokat az elemeket, amik még felhasználhatók. És akkor azok nem hulladékok, hanem azok különböző célokra. Tehát van még benne urán, tehát még az is még felhasználható, vannak benne olyan elemek, amik orvosi használatra, orvosi izotópokra használhatók, és így tovább. És akkor azokból marad még egy maradék, ami már semmire nem használható, az igazi hulladék, és azt általában visszaszállítják, és azt az eredeti országba, és azt ott akkor eltemetik. Tehát az a negyedik fázis az eltemetés, a harmadik fázis az a bizonyos reprocesszálás, újrafeldolgozás.
Azt hagyj kérdezzem meg, hogy egy 1200 megawattos blokknak hány 100 kiló vagy hány tonna ilyen elem található benne, amit majd később így tárolni kell?
Hát most hadd mondjam inkább a paksi blokkokat, azt jobban tudom. Tehát a paksi blokkokban egy töltet, az 43 tonna. És egy ilyen, és igazából egy fűtőelem az 3 vagy 4 évig van bent a reaktorban.
Tehát ez a 43 tonna van benne 3-4 évig?
Hát nem, igen, tehát igazából úgy kell elképzelni, hogy mondjuk beteszek egy fűtőelemet, és akkor tehát minden évben cserélnik, tehát minden évben körülbelül a harmad részét vagy a negyed részét kiszedik, és újakat raknak bele. Tehát így lesz bennük a fűtőelemek körülbelül 3 vagy 4 évig. De hadd mondjam azt, hogy amit mondjuk ebből amit 10 tonnányi uránból elő lehetne állítani, az körülbelül 10 millió kilogramm szénből lehetne előállítani azt az energiát. Tehát itt körülbelül ilyenek az arányok, hogy ezért lehet lényegében akárhol atomerőművet építeni, mert oda lehet vinni egy vasúti kocsival, vagy 2 vasúti kocsival a reaktorhoz szükséges anyagot, még egy szénerőművet oda érdemes építeni, ahol közel van a szén, mert egyébként hát ugye millió tonnákat kell oda szállítani a szénerőműhöz, vagy akár az olajhoz. Ugye? És hát a másik, ami nagyon fontos, és ezt is a médiában szokták használni, vagy szoktuk hallani, az energiabiztonság, vagy az ellátás biztonság. Na most az a 43 tonna urán, az körülbelül egy akkora helyen elfér, mint az a szoba, és hát ez nem egy olyan nagyon nagy hely, és hát a Pakson egy teremben a paksi atomerőmű üzeméhez szükséges üzemanyag 3 évre előre el van raktározva, és ez nem kell egy hatalmas nagy terem. Na most szén erőműnek a 3 éves üzemének a szénét nem lehet elraktározni, mert ez egy óriási terület kellene. Az olajról nem is beszélve. Tehát az olajtartalékaink, a széntartalékaink, azok néhány hónapra elegendők, nem 3 évre. Azokat folyamatosan kell pótolni. Miért lényeges ez az ellátás biztonság szempontjából? Hát azért, mert ha történetesen mondjuk összeveszünk az oroszokkal, és az oroszok azt mondják, hogy most már innentől kezdve nem szállítunk nektek üzemanyagot, akkor van 3 évig még az atomerőmű nyugodtan tud működni, és a 3 év az éppen elegendő idő arra, hogy valahonnan máshonnan be tudjuk szerezni üzemanyagot, tehát más cégekkel, más országokkal hát megkössünk.
Tehát ez kompatibilis, tehát minél ugyanezt használják.
Tehát igen, már Pakson már használtak kísérletképpen olyan üzemanyagot, amit mondjuk Angliában állítottak elő. Tehát nem csak az oroszoktól lehet ezt beszerezni. Mondjuk az oroszoknak már az ilyen típusú üzemanyag előállításában a legnagyobb gyakorlatuk, tehát nyilván tőlük érdemes ezt beszerezni, mert egyébként nagyon jó minőségű üzemanyagot adnak. De ha megszorul valaki, vagy megszorul bármilyen politikai vagy egyéb okoknál fogva, akkor természetesen azt akkor 3 év az rendelkezésre áll ahhoz, hogy más gyárak, más üzemanyaggyártók is elő tudnak ilyen üzemanyagot állítani.
A hűtővíz és a levegő, amivel hűtik az anyagot, az a rádióaktivitást nem közvetíti, vagy
nem lesz azoknak? Nem. Ezek az üzemanyagok, ezek ugye be vannak burkolva, egy burkolatban vannak, egy légmentesen lezárt, tehát hermetikusan lezárt burkolatban vannak. Tehát az a hermetikusan lezárt burkolat, az kívülről nem rádióaktív. abból csak a rádióaktív sugárzás jön ki, de a rádióaktív sugárzás az nem tesz rádióaktívvá, nem teszi rádióaktívvá a vizet vagy a levegőt. Tehát az igazából az a burkolat, az a hőt átengedi, de a burkolaton belül lévő rádióaktív anyagot meg nem. Tehát emiatt a víz meg a levegő az nem lesz rádióaktív. Ez a hűtővíz meg a...
És így az emberekre sem jelent akkora veszélyt ezzel a elemekkel való munkálkodás, dolgozás?
Tehát hát a dolgozás
dolgoznak, az... Akik ott dolgoznak, igen, az atomerőműbe és ezek közelébe, azokra nézve milyen egészségügyi hatás?
Igen, igen. Ugye a sugárveszélyes munkahelyekre nagyon szigorú szabályok érvényesek. Akik ilyen helyen dolgoznak, azok folyamatosan hordanak úgynevezett dozimétereket, amely folyamatosan ellenőrzi és figyeli azt, hogy őket milyen mennyiségi sugárzás ér. Na most azt tudni kell, hogy az atomipartól teljesen függetlenül is állandóan van sugárzás a Földön. Két ok miatt, egyrészt a Földben vannak természetes rádióaktív elemek, itt is, nálunk is. Itt a falakban is vannak, bennünk is vannak, tehát mi is igazából két lábon járó sugárforrások vagyunk. Tehát a Földben vannak rádióaktív elemek, és ezek folyamatosan sugároznak. Másrésztről meg a kozmikus sugárzás is folyamatosan éri a Földet, meg ér minket is, tehát ez is egy bizonyos fajta ionizáló sugárzás. Tehát mint az embereket és az egész élő világot folyamatosan éri egy bizonyos mennyiségű sugárzás, az az úgynevezett természetes háttérsugárzás. Ez a természetes háttérsugárzás, ebben a környezetben fejlődött ki az élet, tehát ez számunkra azt kell mondjuk, hogy számunkra nem jelenthet problémát, mert úgyse lehet elkerülni. Na most ezek a nukleáris létesítmények, ezeknél folyamatosan ellenőrzik a többletsugárzást, ami ezeket a dolgozókat éri, és nagyon szigorú korlátok vannak megszabva, amit nem lehet túllépni. Tehát a lakosságot pedig még nagyobb, még szigorúbb korlátok vannak megszabva, hogy ezek a sugárzó létesítmények a lakosságot milyen többlet sugárzásnak tehetik ki. Nagyon érdekes példát hadd mondjak. Ugye mondtam, hogy mindannyian két lábon járó sugárforrások vagyunk, tehát mi egymást is besugározzuk. Na most az ugye elő szokott fordulni, hogy mondjuk egy férfi meg egy nő éveknek a során mondjuk az éjszakánkat egymás mellett tölti. Ez elő szokott fordulni, de akkor besugározzák egymást, mert mindegyik sugároz valamilyen módon rádióaktívan. Na most ki lehet számolni, hogy mekkora többlet dózist kap valaki azért, mert ugye ott van mellette a férje vagy a felesége. Most az a helyzet, hogy több dózist kap az illető a párjától az élete vagy az évek során, mint hogyha mondjuk ő nem a felesége vagy a férje mellett aludna éjszakánként, hanem mondjuk a Paksi atomerőmű kerítésénél. Tehát a Paksi atomerőmű kerítésénél lévő sugárzás az kisebb, mint amit a sugárdózis, kevesebb sugárdózis lehet kapni, mint mondjuk amit az ember a partnerétől kap. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nulla az a többlet sugárzás, de a természetes sugárzásokhoz képest nem nagy. Na most ugye bent a reaktorban ott persze nagyobb sugárdózisokat lehet kapni, de ezért ott folyamatosan figyelik ezeket a sugárdózisokat, és az embereket nem engedik olyan helyre, ahol számukra veszélyes sugárzásokat kaphatnak. Tehát a normál üzemben megvan, hogy mely részek vannak lezárva, ahol nem szabad bemenni, csak amikor leállították a reaktort, Tehát, és...
Olyankor megszűnik az egy, a sugárzás?
Hát a sugárzásnak egy része, igen, megszűnik, és megvan az, hogy a milyen vannak olyan részek, ahol például mondjuk 10 percig lehet bemenni, 10 percig lehet bemenni, mert az alatt a 10 perc alatt nem kap az ember akkora sugárdózist, hogy az bármilyen egészségi károsodást is, vagy kockázatot jelentsen. Hosszabb időre már nem szabad, és akkor az illető 10 percig ott dolgozik, elvégzi a munkát, aztán kijön.
De én úgy tudom, hogy a szervezetből ez nem megy ki, ez a sugárzás. Tehát, hogyha egy olyan szakmabeli, tehát egy olyan ember, akinek ez a munkája gyakorlatilag, tehát az élete során, amíg ő dolgozik, akkor ugye többször, nem azt mondom, hogy minden nap, de be kell neki menni többször ide erre a területre, és a szervezetből, ha jól tudom, nem tudom, jól tudom-e, hogy nem megy ki ez a radioaktív sugár.
Ez nem így van. Itt kétféle sugárzásról beszélhetünk. Az egyik az úgynevezett inkorporált, vagy testbe bejutott sugárzásról, a másik pedig a külső sugárzásról. Na most a külső sugárzás az olyan nincs, hogy az nem megy ki, mert az kívülről jön. Tehát ez olyan, mint a napsütés. Ugye, amíg én kint vagyok a napon, addig engem él a nap, de amikor már nem vagyok a napon, akkor már éppen nem marad bennem a napsugárzás, ha úgy tetszik. A másik dolog, tehát ez a külső sugárzás, és általában ez az, ami az atomreaktoroknál van. Na most a másik dolog az olyan lehetséges, hogy úgynevezett inkorporált sugárzás, ez akkor van, hogyha az illető megeszik valami sugárzó anyagot, vagy beszív, vagy lenyel, vagy ilyen dolog, az természetesen az akkor bekerül a szervezetébe. Hát ugye talán emlékeznek rá, hogy mondjuk Litvinyenkót, is így mérgezték meg.
Londonban
egy sugárzó anyagot kevertek az italába, és azt megitta, és az akkor a szervezetébe bekerült. És az természetesen az, hogy úgy mondjam, nem megy ki, de ez se egy jó kifejezés, mert bizonyos értelem, tehát bizonyos idő múlva kimegy, hát ugye a szervezetnek van egy anyagcseréje. Tehát az is olyan anyag, mint a többi anyag, amit megeszünk, csak hát ha olyan nagy a sugárz, olyan erősen sugároz, akkor az alatt az idő alatt, amíg az esetleg eltávozna a szervezetből, már az illető megkaphatja a halálos dózist, mint ahogy Litvinyenko megkapta. Tehát az ilyen típusú inkorporált sugárzást azt mondjuk úgy lehet védeni, hogy olyan helyen, ahol ennek megvan a kockázata, ott a dolgozók maszkokat hordanak, vagy olyan jellegű védőanyagokat hordanak, védő öltözetet, maszkot, stb. Hordanak, ami megakadályozza azt, hogy kívülről ilyen dolog bekerüljön a szervezetbe. És az, hogy bekerült-e vagy sem, az pedig folyamatosan ellenőrzik, és akkor lehet olyan vízhajtókkal, egyebekkel, ha mondjuk egy valamilyen üzemzavar vagy baleset következtében ilyesmi történt, akkor ezeket ki lehet hajtani.
Akkor végére két kérdésem lenne. Az egyik, hogy vizuálisan mit lehetne látni, amikor ez a maghasadás, az a reakció bekövetkezik. A záró kérdés pedig az lenne, hogy mi lesz az atomenergián túl. Ugye olvastam erről a tóriumról, vagy esetleg van már újabb elképzelés?
Hát azt, hogy mit lehet látni, amikor a maghasadás bekövetkezik, én azt mondanám, hogy semmit. Mert ezek olyan rettetesen pici az atommagok olyan rettetesen picik, hogy még mikroszkóppal sem lehet látni. Tehát itt semmit nem lehet látni. Maximum, ha egy atomreaktor belsejébe az ember benéz, akkor a sugárzás rádióaktív sugárzás következtében vannak olyan folyamatok, amelyek a vizet, a hűtővizet azt világításra késztetik, és akkor ott esetleg a sugárzás következtében lehet látni, hogy a víz az egy ilyen kicsit kékes fényben világít, ezt úgy hívják, hogy Cserenkov sugárzás, ez egyáltalán fénysugárzás, az a rádióaktivitásnak a következménye.
Ez egy szép kék, vagy
miért
kék?
Ez egy nagyon szép kék sugárzás, igen, ez egy nagyon szép kék fény, igen. A másik, hogy mi van az atomenergián túl. Na most a negyedik generáció, tehát itt két dolgot említenék. Az egyik az úgynevezett negyedik generációs atomreaktorok, amelyek nem csak túriumos, tehát a túriumos az az egyik fajtája, 6 típust vizsgálnak jelenleg a világon, ezek kutatás alatt állnak, jelenleg még egyetlen egy ilyen sem működik, még kísérleti stádiumban sincsen, tehát még csak nem is építenek ilyet. Jelenleg a tervező asztalokon, meg szimulátorokban, meg ilyen helyeken kutatják, mi is a Műegyetemen egyébként részt veszünk ezekben a kutatásokban. Ezek a negyedik generációs reaktorok, ezek ugye a 2040-2050 felé várható, hogy esetleg a piacra kerülnek, tehát hogy akkor már kereskedelmileg kaphatók lesznek. Tehát ez az egyik irány. A másik irány az a fúzió, ahol tulajdonképpen nem az atomok széthasításán, hanem az összerakásával állítanánk elő energiát. Hát ilyen folyamat játszódik le a napban, tehát a nap is ilyen értelemben egy atomerőmű, egy fúziós atomerőmű. A napnak az energiája is ilyen folyamatokból származik. Na most ilyen irányú kutatások is vannak, és vannak ilyen kísérleti reaktorok. Jelenleg épül Franciaországban, Kadarasban egy nagy kísérleti fúziós berendezés. Ez még nem lesz egy reaktor, ezt ITER-nek hívják. Itt a szakemberek azt mondják, hogy körülbelül ezek a fúziós erőművek, ezek is valamikor talán az 50-es évek táján már lesz egy demonstrációs erőmű, ami már villanyt is fog termelni, ami már villamos energiát is fog termelni. Ez az ITER, ami Kadarasban épül, ez ugye nagyjából 22-ben készül el, ugye ez kb. 7 év mostantól számítva, és az még csak azt fogja demonstrálni, hogy ez a fúziós, ez önfenntartó tud lenni. Tehát ez a fúziós folyamat önfenntartó tud lenni. Ez még villamos energia termelésére nem lesz használva. Szerintem nem fogják használni. Ez még csak demonstrálja magát, hogy a folyamatot meg lehet valósítani.
Jó. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én végigélveztem azt a beszélgetést, és hát sok elfoglaltságot kívánok a nyugdíjas éveire.
Én köszönöm szépen, én meg nagyon szépen köszönöm a nagyon érdekes és érdeklődő kérdéseket.
Köszönöm.
Köszönöm szépen.